A mai témánk az evangélium és az örök biztonságnak a kapcsolata, és ha Isten kegyelmét leszeretném írni, akkor avval a definícióval írnám le, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az írások szerint ezt Pál a Korintusi levél 15. fejezetében mondja, és tudjuk, hogy az Isten kegyelme nem közvetlenül találkozik a bűnös emberrel, hanem Istennek a megváltás eszköze a kereszt, amit elvégzett, és ezen keresztül találkozik a bűnössel, és ezért ez egy nagyon jó definíció, hogy Isten ezen keresztül mutatja meg a kegyelmét, amit itt Pál mond, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. És egy ravasz kérdéssel kezdeném ezt az üzenetet, hogy tökéletesnek kell lennünk ahhoz, hogy bemenjünk a mennybe. Igen, ez egy ravasz kérdés.
Ha meg vagy váltva, akkor tökéletes vagy.
Igen.
Because of his righteousness.
Igen, tehát ugye a válasz igen, tökéletesnek kell lennem. Igen is, meg nem is. Ugye tökéletesnek kell lennem. Test és vér egyrészt. Test és vér amúgy se örökli a mennyek országát. Ugye romolhatatlan magból születünk. Újjá, új teremtések vagyunk, minden újjá lett, és így tovább. De igazán mit jelent ez, ha tökéletesnek kell lennem, akkor avval azt is állítom majd az üzenetemben, hogy annak az üzenetnek, ami az evangélium, tartalmaznia kell ezt, hogy azzá váljak, amikor ezt hallom. Ugyanis ha az evangélium nem tesz engem azzá, akkor kérdéses marad egész életemben, hogy hogyan válok azzá. Tehát, hogy az evangéliumnak rendelkeznie kell az üzenetében, ebből az ígérettel, és ebből az igazsággal. Ha az evangélium ezt megadja, akkor az az evangélium. Ha nem adja meg, akkor ez nem az evangélium. És az 1 Korintus 14.33-ban azt mondja, hogy Isten nem a visszavonásnak vagy az űrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. És hogy igazán azt lehet látni, hogy hívő körökben az üzenetek miatt egy nagyon nagy bizonytalanság él, hogy most hol állok, üdvösségem van, nincs üdvösségem, volt, elvesztettem, lehet, hogy nem szereztem meg. Tehát, hogy nagyon el tudunk ebben bizonytalanodni. És itt, ahogy tovább mondja Pál, most tulajdonképpen alkalmazom ezeket az írásokat, itt a különböző ajándékokról beszél, és ott mondja a 14.8.9-ben, ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra. Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, mit szóltok, csak a levegőbe fogtok beszélni. Itt amúgy a nyelveken szólásról beszél, egy kicsit alkalmazom most, hogy tehát egyszerűen érthetőnek kell lenni az üzenetnek, hogy mit is állítok abban, és ugye azért adtam nektek bemelegítőül ezt a kis írást ebben a témában, mert fontos dolgokról beszél, közben elbizonytalanít a legfontosabb témában, hogy beszél róla. Tehát ugye az evangélium üzenetét hirdetjük. Igazán függetlenül az, hogy ki hirdeti, milyen a habitusa, milyen a stílusa, valahol ugyanazt kéne hirdetnünk, mikor erről beszélünk, de mégis úgy tűnik, hogy nem ugyanazt hirdetjük, mint az evangéliumot hirdetjük, és különböző hirdetések vannak. És én azt mondom, ha nem ingyenes, amit hirdetünk, akkor az nem az evangélium, és azt is mondom, ha nem örökérvényű, amit hirdetünk, akkor az sem az evangélium. És ha az az üzenet nem világos és igaz, akkor ez mindig bizonytalanságot fog okozni, és mindig összezavarodnak az üzenettől. Tehát kételkedés fog inkább megjelenni. És két dolgot kell szétválasztani egymástól, hogy az üzenetem egyértelmű és érthető legyen az evangélium szempontjából. Szét kell választanom a megváltás üzenetét, az Úr szolgálatának az üzenetét. Ugyanis ha kettőt egymásba csúsztatom, akkor az egész bizonytalan lesz. Tehát a fő dolog az első lépésben, hogy az elveszett ember megértse, hogy a megváltásra van szüksége, és utána pedig a megváltott ember megértse, hogy növekedésre van szüksége. És a megváltás az mindig a kegyelem és a cselekedeteknek a hiányáról szóló üzenet kell, hogy legyen, mert a cselekedetek annak eredményeképpen történnek majd meg, amiben hiszünk, de nem kapcsolhatok a megváltáshoz cselekedeteket. És igazán a tapasztalat mégis az, hogy rengeteg hívőt nem látunk növekedni, mert ebben a kérdésben vannak leragadva, és ebben vannak összezavarodva sokszor. És hogyha a megváltást és a szolgálatot összekeverjük, akkor ez így lesz. Ugye mondja, meg lehetsz váltva, de el is veszítheted, vagy ha nem bizonyítod, hogy meg vagy váltva, akkor lehet, hogy nem is vagy. És ugye ez a két szélsőség, tehát az egyik az, hogy meg vagy váltva, de elveszítheted. Vagy lehet, hogy nem is voltál megváltva, ez két különböző irányzat, két szélsőséges pontja. És nincs arany középút, tehát ez nem két olyan szélsőség, hogy a középen valahol találkozol, meg két rossznak hiába találkozol a közepén, az ottól még mindig rossz lesz. És ha az ember meg lehet váltva, és utána elveszítheti, és utána újra meg lehet mondjuk váltva, akkor legalább egy bibliai versnek kéne lenni, ami ezt a folyamatot leírja. De igazán nincs ilyen bibliai vers, ami ezt a folyamatot leírná. A megváltás az a hitről szól, a szolgálat az a cselekedetekről szól. És igazán, hogyha evangelizálok, akkor ebben nagyon egyértelműnek kell lennem, mert a kérdéseimnek arra kell vonatkozni, hogy az illető szeretné tudni, hogy örök életet nyerhet-e, vagy hogy biztosan tudni akarja-e, hogy bemehet a mennybe, az miről szól. És már ez a két kérdés önmagában afelé mutat, hogy valakit megtaníthatunk arra, hogy örök biztonságban legyen, ha Istennel meg tud békülni valamilyen formában. És ha nincs örök biztonságban, akkor egyáltalán nincs biztonságban. Még csak a közelébe sincs a biztonság kérdésének. Ugye a megváltás, az Efezus 2:8-9 azt mondja, hogy kegyelemből tartottuk meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Ez nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tehát kegyelemből és nem cselekedetekből. Ez abszolút szét van választva itt így egymástól ez a két dolog. És az egy mellékes pont, hogy most ebben mi az Isten ajándéka. Szokták azt mondani, hogy a hitet is Isten adja ajándékba. De én azt gondolom, hogy itt az ajándék az Istennek az áldozata, nem önmagában a hit. Ha a hitet ajándéknak látom, az egy külön kérdéskört vet föl, hogy most egy ember képes-e hinni, vagy nem képes-e hinni, ez már egy teológiai vitatéma, teljes romlottságnak a kérdése, ebből az irányba most nem mozdulnék el. Tehát, ha ő kifizette az árat minden bűnünkért, akkor miért gondolja valaki, és pedig sokszor gondolja, hogy a pokol fenyegeti őt, vagy fizetni kell valami bűnéért. Tehát ő még azelőtt kifizetett mindent, hogy elkövettük volna azokat. Nem fog még egyszer eljönni, és nincs új áldozat. Tehát a feladat, a kérdés az, hogy mibe és kibe és hogyan vetem a hitemet. És Titus 3:5 ezt mondja, hogy nem az igazságnak a cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. És az, hogy megtartott, az egy múltidejű dolog. Tehát én például, amikor 1989-ben valaki érthetően elmagyarázta az evangéliumot, amúgy egy mozgalomba tette, és van véleményem a mozgalomról, de azt gondolom, hogy az ott elmagyarázott üzenetnek nincs köze ilyen formában az egészhez, és annak a megértésnek, hogy én megértettem, hogy ő meghalt az én bűneimért, és én ki vagyok, és ha ebbe vetem a hitemet, akkor nekem örök életem van, az ott akkor megtörtént. És tehát ilyen formán nem az illető, nem a hely, nem az egyéb visel dolgai a mozgalomnak számítottak, hanem az, hogy ő meghalt a bűneimért, kifizette az árat, nekem már nem kell fizetnem, és az elvégeztetett. Hova megyek, ha meghalok? Tudom biztosan? Igen, tudom biztosan, de egyedül ő miatta, és ha nem tudom biztosan, akkor avval van probléma, hogy nem arra nézek, amit ő megígért, nem az ő igazságára nézek, említettem a gyermeki hitet, akkor nem úgy fogadom ezt az üzenetet, amivel ő adja, hanem X minden más behozok ebbe a képbe. Az egyetlen ok, amiért valaki pokolra tarthat, az az, hogy a bűnei nincsenek kifizetve. Tehát, mert nem fogadta el azt, hogy ki vannak fizetve. Róma 11:6 azt mondja, hogy ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Ha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. És gyakran elhangzik az a típusú beszélgetés, hogy hát Meg vagy váltva? Igen. És hova megy? Hát nem vagyok benne biztos. Házas vagy? Igen. Van feleséged? Nem tudom. Tehát, hogy majd hasonló a beszélgetés egy kicsit igazán, de a probléma gyökere abban van, hogy mit hiszünk, és miben hiszünk, és hogy gondolkozunk az egésznek az alapjáról. És egy pár tisztázandó pontot szeretnék ebben kapcsolatban nektek elmondani. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy a mennybe kerülünk egészen addig, amíg nem tudjuk azt, hogy nem kerülhetünk a pokolba. Tehát elmondom még egyszer. Tehát nem tudhatjuk biztosan, hogy a mennybe kerülünk egészen addig, amíg meg nem értjük, hogy nem kerülhetünk a pokolba. Ugyanis abban a pillanatban, amikor megértjük, hogy ki lett fizetve mindenért az ár, akkor megértjük, hogy nem kerülhetünk a pokolba. De ezt meg kell érteni ahhoz, hogy ez ne kerüljön föl mindig újra és újra egy kérdésként, egy olyan terület alapján, ami nem játszik szerepet a megváltásunkban. Második pont. A megváltás nem arról szól, hogy építünk egy kapcsolatot Istennel, hanem arról szól, hogy megmenekültünk a kárhozatból. Ahogy a Máté 23.33-ban mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatjai, mondja a farizeusoknak, miképpen kerülitek ki a gehennának a büntetését, tehát valaminek az elkerülését. És az elkerülés az, hogy ő meghalt a mi bűneinkért a kereszten. Különbség, ez a 23.33, ez a várt beszéd a Máté 23.33. Tehát különbség van a Bibliában, ráadásul úgy említettem a kapcsolatot. A kapcsolat és a közösség között különben különbség van. A Biblia csak a közösségről beszél, a kapcsolat szót nem is használja. Persze le lehet írni valamit kapcsolatként is. Ugye azt mondja 1 János 1.3-ban, amint hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ez a hívők közössége, vagy az 1.6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségbe járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. 1.7. Ha pedig világosságba járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztussal, és az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát itt ugye beszél az Istennel való közösségről. A 1 János 1.6, 1.7-ben voltak ezek. Tehát a megváltás az nem egy kapcsolat Istennel. Szokták meg, szeretnél egy kapcsolatot Istennel? Igazán ebben nincs egyfajta sürgősség, hogyha a gyerekem megszületett a családba, akkor azzal már lehet kapcsolatom. Ebben adódnak jó idők, ebben adódnak rossz idők, de ebben nincs benne az a sürgősség, aminek a megváltást kell leírnia. Aki nincs megváltva, az a pokolba kerül. Tehát a születés kérdésére nem használhatjuk a kapcsolat kifejezést. Nem mondhatjuk valakinek azt, aki nem hívő, hogy szeretnél kapcsolatba kerülni. A kapcsolat másról beszél. A hívő biztonsága és helyzete az nem egy szeparált tan ettől a kérdéstől. Maga a megváltás jelenti a biztonságunkat. Biztonságunk annak is a bizonyítéka, hogy mit hiszünk. A kapcsolathoz idő kell. Ha belekeverjük a kapcsolati kérdést az egészbe, az egésznek a megértése föl tud borulni. Ugye János evangélium 3.36, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát vagy valaki meg van váltva örökre, vagy valaki nincs megváltva. Az nem lenne jó hír egyébként, hogy meg vagy váltva, ameddig kitartasz, egy napig, egy hónapig, egy évig, vagy amíg nem kezded el bebizonyítani, hogy tényleg meg vagy váltva, akkor sem vagy megváltva, ha azt mondod, hogy még dolgozol rajta, hogy meg legyél váltva. És igazán kételkedni a saját biztonságodban, az egyfajta kételkedés lesz a megváltásodban is. A megváltás az egy döntés következménye. Hiszünk a megváltóban, az idő egy adott pillanatában. A megváltás az nem az elköteleződés a szolgálatra, ami az időnek a folyamatában történik meg. Szokták mondani, fordulj el bűneidtől. De ez nem a megváltás üzenete. Mennyitől forduljak el? Sikerült mintől elfordulnom? És akkor mikor vált meg? Amikor azt mondom neki, hogy igen, uram, elfordulok a bűneimtől. Ekkor vált meg? Vagy akkor, mikor már kezdtem elfordulni, és már nagyon soktól elfordultam, és még folyamatosan fordulok. Ugye a megtérésnek a folyamatos voltát írja le, térjetek meg. A térjetek meg üzenetének kérdésköre, hogy ez mit jelent. Ez egy nagyon nagy téma, de nem a megváltás üzenete az, hogy valakinek el kell kezdeni sorba megbánni a bűneit, nyilvánvalóan. Kihagytam valamelyiket? Tehát az újjászületés az annak a fordulata, hogy megváltoztattam a gondolkodásomat a megváltóról. Hiszek benne, a megtérés ebben az értelemben jelent ugyan újjászületést, a bűnök megbánása és elhagyása az a hívő egész életét el fogja kísérni, de nem a nem hívőt nem tudom avval üdvösségre vezetni, hogy a bűneit elkezdem cipálni. Az evangélium helyett nem adhatok valakinek elköteleződést. Ha valakitől ígéreteket kérünk arra, hogy ő valamire köteleződjön el, ez teljesen összezavarja az üzenetet. Ugye a megváltó az annyira szeretett minket, hogy az életét adta értünk, inkább, mint hogy nélkülünk éljen. Tehát a halála az az egyetlen olyan lehetőség, ami lehetőséget ad nekünk, hogy megszabaduljunk a bűneinkből. Nincs nélküle lehetőség, ennélkül más lehetőség. Következő pont. Istennek a teljhatalma és az ember szabad akarata, az örök kérdés. Isten úgy döntött a teljhatalmában, hogy megadja neked azt az akaratot, hogy te dönthessél mellette. Ő mindeneket magához vonz, azt mondta, a Szentlélek bizonyságot tesz, de válaszolni kell az evangéliumra hittel. Ha Isten teljhatalmú, akkor ezt meg tudja tenni? Vagy nem képes lehetőséget adni arra, hogy válasszunk? Azt mondhatod erre, hogy Isten nem szuverén, ha az ember szabadon dönt. De akkor viszont miért tesz úgy a Bibliában, hogy számon kéri azt, hogy döntsünk mellette? Nem lehet, hogy mégse hisszük el azt, amit az írás mond, hogy egyedül a hit a feltétele az üdvösségnek? Ez megint egy nagyon komplex kérdés, tudom. Hogy az ember annyira romlott, hogy nem tud dönteni, és ennek az egész kérdésköre egy izgalmas téma. De a Biblia egyszerű leírásában Jézus is sokszor mondta, hogy nem hisztek, ez a probléma. És azt gondolom, hogy ha ő tudta, hogy nem is hihetnek, akkor ez nem egy korrekt vád ellenük. De ezt csak nagyon egyszerűen mondom, és zárójelve. Ugye így kezdtük, hogy a menny elvárása a tökéletesség. Hogyha viszont a menny elvárása a tökéletesség, akkor az evangélium, amit mi hirdetünk, képes arra, hogy Isten munkájaként az embert visszafordíthatatlanul tökéletessé tegye abban a pillanatban, hogy hitre jutott. Ekkor születik újjá romolhatatlan igaz magból, és nem romlandóból. És a romolhatatlan mag az benne marad, és nem képes megromolni. A szolgálat egy teljesen más dolog. Ugye János 3.7 azt mondja, ne csodáld, mondja Nikodémusnak, azt mondtam neked, szükséges nektek újonnan születnetek. 1 Péter 1.23. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Örökké való magból születtünk újjá. 1 Péter 1.25. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Tehát hirdettetik a beszéd, ez az evangélium. És ez a beszéd megmarad örökké. És ez hozza létre azt, hogy ezt az örökké való dolgot az ember elhiszi. És ez az örökké való mag, ez a romolhatatlan mag, ez belekerül az ige által. Két természet van jelen ezután. És a megváltás az soha nem az óembernek a megtérése valahová, és azt kezd el egyre jobbá válni, és nem azt kezdjük tatarozni, és az megbánja ezt, megbánja amazt, megbánja ezt, azt, és azt változtatja meg. Nem az óembernek a megbánása és jobbítása, hanem az új ember születése. És Isten nem veszi el automatikusan az óembernek az összes problémáját. Tehát nem történik az meg, mikor valaki hitre jut, hogy hirtelen, bár vannak nyilván csodálatos bizonságok, és abba hagytam a dohányzást, és ez meg az történt. Még akár lehet így is, de feltételezem, hogy ez sokszor a ezt körbevevő extatikus lendület is eredményezi, és nem feltétlenül azt, hogy valaminek az elhívése, Isten igazságának az elhívése mindent megváltoztatott. De akár így is lehet, hogy valakinél megváltoztat valamit, ezt nem vitatom el. Azt állítom viszont, hogy önmagában az, hogy valaki hitre jutott, nem feltétlenül veszi el az óemberének minden egyéb bűnös kívánságát, problémát, de lehetőséget ad nekünk jobb döntésekre, más döntésekre, új vágyakat ad, és azért tanít minket, hogy változtassuk el a gondolkodásunkat. Lehet, hogy valaki soha nem indul el a növekedés útján. Lehet ma valaki nagyon erkölcsös, holnap pedig aztán nem erkölcsös. Követünk el bűnt? És akkor azt mondja valamelyik ige, hogy akkor nem is születünk Istentől, ez egy izgalmas ige. 1 János 3.9. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Ez nem egy egyszerű ige. Tehát ugye újjászülettél. 1 János 3.9. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született. Követsz el bűnöket? Igen. Akkor nem születtél Istentől. Mekkora bűnöket követsz el? Mikor, hányat és mennyit? Miről van itt szó? Amit az igeit mond. Senki nem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva. Tehát egy romolhatatlan igaz mag van bennünk. Ez, amit Isten odaadott, ezt nem képes bűnt követni, nem 2-3-4-et, semennyit. Tehát ez az abszolút zéró amit Isten nekünk adott, azt követi el. De valahogy kettős természetünk van. A teológiában ebben vita van, hogy ez most óember, újember, vagy csak újember, de megmarad a külső. Ez egy mély izgalmas kérdés, de mégis valahol jelen van az a kettősség. Az az új ember, amit Isten ad, az zéró bűnt követel. Nem követel bűnt, az igaz, mivel, hogy Istentől született. Különben János korábban mondja, hogy aki azt mondja, hogy nem követel bűnt, az hazuggá tette őt. Miről van szó? Hogy a Biblia beszél a mi állapotunkról, beszél arról az állapotunkról, hogy van egy romolhatatlan részünk, és beszél arról az állapotunkról, hogy közben meg azért követünk el bűnt, mert nem változott meg minden így automatikusan, de meg tudjuk változtatni, ha elváltozunk az ő hasonlatosságára. Tehát a válasz erre, hogy bennünk van a romolhatatlan mag, ami nem képes vétkezni egyszer sem. 2 Korintus 5.17 mondja, hogy aki azért, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Biztos vagyok benne, hogy ti is néha körbenéztek magatokon, és azon gondolkoztak, hogy 20 éve vagyok hívő, és mintha semmi nem lett volna újjá, és mintha semmiben nem változtam volna. Igen, üdvözöllek a ó természetedben és a klubban. Tehát, hogy ez lehet bármikor az, ugye elő tud úgy jönni, meg tud jelenni, és tudsz abban munkálkodni. És a növekedésnek az a része, hogy egyre inkább elváltozunk, és egyre inkább vele járunk. De egyrészt ebben van egy szabadság, Istennek van egy munkája rajtunk, de senki ne higgye, hogy ezek automatikusan megtörténnek. És befejezésül egy kicsit a jutalmak és az intések kérdéséről beszéljünk. Ugye az engedelmesség az áldásokkal és jutalmakkal jár a Bibliában, és Isten megadta már a legnagyobb motivációt nekünk, megmenekültünk a pokoltól, ennél nincs nagyobb motiváció, ha ezt megértjük, hogy ez mit jelent. És aztán azt mondja például a Máté 10.42-ben, aki inni áld egy nege kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom nektek, el nem veszítheti jutalmát. Ez egy nagyon fontos pont. Tehát nem arról van szó, hogy mi gyűjtünk az egyik nap, és veszítünk a másik nap. Tehát, hogy halmozunk fel jutalmakat, és aztán rosszak vagyunk, és utána meg azt így fogy. Tehát növekszik, fogy. Nem, azt mondja, hogy nem, tehát amit jutalmat kapsz, azt nem veszítheted el. Mi az, amit elveszíthetsz? Azt veszítheted el, amit ő neked akar adni, de nem tud neked adni, mert te egyrészt nem jársz abban megfelelően. Nem arról van szó, hogy azt veszíted el, amit neked adott, mint hívő, hanem azt veszítheted el, hogy mindaz, amit neked szánt, te nem veszed át tőle, és nem teszed meg. Akarjuk mindazt, amit Isten nekünk akar adni? Igen, szeretnénk. Isten megadta a legnagyobb motivációt, megmentette a pokoltól, és ennél nincs jobb motivációnk. 1 Korintus 3.8. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Az engedetlenség eredménye viszont a zsidó 12.6.7-ben azt mondja, mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja? Tehát, befejezésül, csak a megváltott ember képes elköteleződni és alávetni magát, és ígéretet tenni a szolgálatra. Sem a megváltás elveszítésének a lehetősége, sem a hitben való automatikus kitartás, mint a megváltás bizonyítéka, nem vezet a megváltásról való üdvbizonyossághoz. Az üdvbizonyossághoz csak a tiszta evangélium és annak az üzenete és az örök életben való biztonság vezet. Ez tud motiválni minket arra a szabadságra, amiben lehet szolgálni. Amen.